Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz az életünket a járványhelyzet miatt egyre uraló bizonytalanságról, a negatív hatásokról, a főbb tünetekről és a lehetséges megoldásokról. A második részben a Katolikus Szeretetszolgálat koordinációjában zajló természetes gyermekáldás projektről hallhatnak, a célcsoportokról és a képzésekről. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Főleg személyiség függő, hogy kit visel meg jobban egy bizonytalan időszak, amit például a mostani járvány is okoz, mondta az Inforádiónak nyilatkozó pszichoterapeuta. Mikor kapcsol be a vész üzemmód, és hogyan fejleszthető a belső rugalmasság? Samu Nagy Ádám, klinikai szakpszichológust kérdeztem.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Sok ismerősöm, akikkel beszélgettem, úgy vélik, hogy a mostani őszi hónapok kicsit, mintha bizonytalanabb helyzetet teremtenének, például a tavaszi hónapoknál. Ő mit gondol, jól látják, jól érzik ezt? Valóban ez most egy bizonytalanabb helyzet egy család életében?
Maga a bizonytalanság az nagyon szubjektív. Nincs olyan, hogy a társadalom minden tagjának ugyanúgy hat. Személyiség függő. Nagyon fontos, hogy ki az az ember, aki a bizonytalansággal kapcsolatba kerül, és milyen kapcsolata van a bizonytalansággal, a kiszámíthatatlansággal. És ez elsősorban róla szól. Természetesen a bizonytalanság az mindenkinek rossz. Tehát senki nem szereti, hogy a kiszámíthatatlan, ha nincsenek kapaszkodók. De vannak emberek, akiket jobban megvisel.
Például kik lehetnek ők? A fiatalabbakat, az idősebbeket?
Nem elsősorban korfüggő, hanem személyiség. Tehát vannak olyan emberek, akiknek több külső kapaszkodó kell. Olyan családba, vagy olyan környezetben nevelkedtek, vagy szocializálódtak, ahol megmondták nekik, hogy mi fog történni. Lépésről lépésre megkapták az eligazítást. És ehhez képest ők most nem tudnak egy olyan kapaszkodóhoz nyúlni, tehát egy olyan külső biztonsághoz, ami őket megtartaná. Vagy aki például önmagában is bizonytalan. Az nagyon-nagyon nehezen tud egy változó korral lépést tartani. Tehát itt van egy belső rugalmasságról is szó. A belső rugalmasság természetesen fejleszthető, de... Hát ezek nagyon sokféle dolgok.
Igen, majd erről is beszéljünk, hogy ez hogy fejleszthető, illetve milyen praktikákat lehet idézőjelbe bevetni, hiszen ugye, ahogy ön is mondta, itt a belső nagyon sokat számít, és a belsővel ezért már lehet dolgozni, de még maradjunk egy kicsit magánál a bizonytalanságnál, hogy ez miért annyira rossz, miért nem tud ezzel a helyzettel sok ember, miért nem tudunk ezzel sokan mit kezdeni, mi az, ami ilyenkor leblokkol minket?
Hát alapjáraton úgy vagyunk felépítve, hogy ha valami rendkívüli helyzet történik, akkor átvált a szervezetünk, átvált a lelkünk, átvált az idegrendszerünk egy vészüzemmódba. Tehát például pár ezer évvel ezelőtt, mikor az őseink a szavannán sétáltak, és egyszer csak jött valami zaj, valami hang, ami ragadozóféle, és akkor hirtelen megemelkedett a pulzusuk, összeszűkült a gyomruk, tehát egy olyan vészüzemmódba kapcsoltak, egy úgynevezett stressz üzemmódba, hogy minél inkább meg tudjanak menekülni ebből a valamiből, ami őket ott veszélyeztette. Nekünk is, hogyha valamilyen stressz üzemmódba kapcsolunk, akkor bekapcsolnak ezek a rendszerek, amik be vannak építve a szervezetünkbe. Egészen addig tartott ez a stressz üzemmód, amíg fel nem értek a fára, vagy valamilyen olyan biztonságos helyre, ahol kiszámíthatóan látták, hogy ennek a veszélynek vége. És akkor visszakapcsolt a rendszer, és megnyugodott a szervezet, és újra a hétköznapi életüket élték. Na most a mostani helyzetben a mi társadalmunk egy kicsit összetettebb és bonyolultabb, és nagyon nehezen lehet kiszámítani, hogy mi az, amikor felérünk a fára, amikor megúsztuk, amikor megmenekültünk, mert sokkal összetettebb dolgok vannak, tehát ez a bizonytalansági tényező, ez a bizonytalan megemelkedett aktivitásrendszer, ez egy idő után elkezd kimerülni. És akkor a stressz mindenféle romboló hatását véghez viszi a szervezetben, Sajnos azok az emberek, akik kívül keresik a biztonságot, azok nagyon nehezen tudnak így kikapcsolni, és folyamatosan ebben a vészüzemmódban maradnak. És ebből a vészüzemmódból egy idő után kimerül az ember, és mindenféle vagy testi, vagy lelki betegséget okozhat. És hogyha a társadalomban van egy ilyen, mint ez a koronavírus járvány, amikor nem tudjuk, hogy meddig tart, nem tudjuk, hogy lesz-e rá gyógyszer, szóval nem tudjuk, hogy mikor fogunk felérni a fára és megmenekülni a ragadozótól, képletesen mondva. Tehát folyamatosan ebben a vészüzemmódban vagyunk. Na most itt a tapasztalat az nagyon sokat számít. Vannak olyan emberek, akik az életük folyamán sok-sok bizonytalanságot éltek át, és a tapasztalatuk az, hogy ők nincsenek befolyással a külvilágra vagy a környezetre, és ez már egy társadalmi hatás. Vannak olyan társadalmak, ahol arra felé megy a társadalom, vagy a társadalom egy része, hogy azt élik meg az emberek, hogy majd megkapjuk, hogy mit kell csinálnunk, és akkor azt csináljuk, és ez nekünk biztonságot ad, és nem az emberekre van bízva a belső határozottság, magabiztosság, vagy vannak olyan helyzetek, körülmények, vagy társadalmi rétegek, akik úgy érzik, hogy nincsenek bevonva, vagy rajtuk kívülálló okok döntenek a világ alakulásában, és akkor ők ebben a bizonytalanságban, hogyha elvesztik a kapaszkodókat, akkor folyamatosan egy ilyen zavart, stresszes állapotban vannak, ami, mint ahogy az előbb mondtam, egy idő után kimerül az ember, és mindenféle tünetet produkál, például a depresszióját, amikor az ember feladja, vagy például a pánikét, amikor folyamatosan egy ilyen életveszélyes állapotba érzi magát, vagy a szorongásnak különböző tüneteit.
Említette, hogy sokat számít a tapasztalat ilyen esetben. Nekem mégis több idősebb ismerősöm azt mondta, hogy számára ez rosszabb most, mert hogy nincs mivel szembenézni, tehát nem látja, hogy mivel áll szemben.
Hát az idősebb generáció, hát sokféle van. Van, akik olyan idősek, hogy háborút túléltek, vannak, akik csak különböző rendszereket és különböző rendszerváltásokat. Tapasztalatuk az, hogy ők mennyire voltak befolyással erre. És hát pont ez a generáció az, aki azt tanulta meg, hogy történnek a dolgok rajta kívülálló okokból, és ennek nem nagyon tud befolyásoló tényezője lenni, és amikor egy ilyen sok-sok rosszat tapasztalt ember, tehát például sok-sok traumát átélt ember, egy új, és hát ez nagyon fontos, hogy nem feldolgozott traumát, tehát olyan traumáik, vagy olyan tapasztalataik vannak, amit ők nem dolgoztak fel szakember által, tehát ezek a traumák, ezek újra bekapcsolják azt a régi rossz tapasztalatot, ami akkor volt, amikor ők elszenvedtek valami nehézséget, vagy traumát, vagy igazságtalanságot, és ha jön bármi új, ami szintén ilyen kiszámíthatatlan, akkor nekik hatványozottan bekapcsolhat ez.
Vannak egyébként ennek a vészhelyzet üzemmódnak, ahogy ön fogalmazott, fokozatai? Tehát amikor így felismerhetjük, beazonosíthatjuk, hogy hú, ez már az, és akkor most ezt kell tennem.
Hát a kell, az egy nehéz dolog, mert igaziból, ha tudnánk, hogy mit kell tenni nagyon sokszor, akkor nem is kapcsolna be. De hát vannak testi jelei. Tehát ugye a stressznek, mert itt a stresszről beszélünk, az olyan krónikus, folyamatos stresszről, amivel tehetetlenek vagyunk. Tünete például rögtön az alvászavar, a folyamatos nyugtalanság, a feszültségérzés. Nagyon sokat lehet hallani manapság, hogy ingerültebbek, összevesznek a villamoson, buszon, egymásba kötnek az emberek az utcán, hiszen ez a feszültség, ez az alap érzelmi állapotukat egy folyamatos, ilyen felfokozott idegállapotba tartja. Tünete lehet mindenféle testi dolog, gyomorfájás, gerincfájás, fejfájás, tehát ez a stressz, hogyha nem tud csökkenni a szervezetben, akkor elkezd rombolni. És ennek kinek mit, mert kinek milyen a szervezete, kinek hol a gyengébb, és a leggyengébb helyen támad.
És ez a csak azért sem csinálom úgy viselkedés, kicsit ez a dacoló viselkedés?
Az a tagadás. De hát azt tudjuk, hogyha nem nézek szembe egy problémával, attól még az a probléma létezik.
De ez is egyébként ennek a vészhelyzet üzemmódnak egy fokozata?
Hát létezik olyan, hogy amivel nem tudok mit kezdeni, azt megpróbálom tagadni, hogy az nincs is. Az nem is létezik. Hát nem mondták, hát akkor nincsen. És hát vannak kifejezetten, lehet hallani a médiában olvasni eseteket Magyarországon is, külföldön is, hogy azok az emberek, akik tagadták, hogy ez a koronavírus járvány egyáltalán létezik, azok a kórházban nagyon megbetegszenek, ha oda kerülnek, ha elkapják, ha olyan pekjük van. Hát ők is ugyanannyira emberek, és ugyanannyira A tagadás nem véd meg minket. Ugye bármivel, bármilyen problémával szemben a tagadás az nem old meg semmit, csak eszkalálja a problémát. Tehát a szembenézés, a szembefordulás az mindig az első lépés bármilyen problémával. Tehát most nem csak ez a társadalmi járvány, ami most körülvesz minket, hanem bármivel az első a szembenézés, a belső szinteség, ami nagyon nehéz, mert néha fájdalmas, néha félelmeinket kell megfogalmazni. De hát ez az erősségét növeli az embernek, hogyha tud gyenge is lenni, és a gyengeségeivel is kapcsolatba kerül.
Samu Nagy Ádám klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát hallották. A jövő héten folytatjuk a beszélgetést a bizonytalanság hatásairól, és arról, hogyan tudjuk ezt enyhíteni.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A műsor második részében a Katolikus Szeretetszolgálat koordinációjában zajló természetes gyermekáldás projektről lesz szó. A 2018-ban indult program fontos céljai a cikluskövetés, a termékenység és egészségtudatosság növelése. A képzések, tájékoztatások személyre szabottak, és nem csak a családalapítás előtt állókat célozza meg. Schaffler Orsolya szakmai vezetőt kérdeztem a részletekről.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Talán ennek a fő céljai a tudatosságra ösztönzés, magunk megismerése testileg és lelkileg. Nem csak az érintett párokról, tehát a családalapítás előtt vagy benne lévő pároknak szól ez, hanem már a fiatalkort is megcélozza ez a projekt. Miért és mióta fut ez Magyarországon? Mióta lehet ezzel találkozni?
A természetes gyermekáldás projekt 2018-ban indult el az EMMI támogatásával és a Katolikus Szeretetszolgálat koordinációjában, és azóta folyamatosan zajlik, aminek a keretein belül a termékenységtudatosság, az emberi méltóság, az egészségünknek a tiszteletben tartása, megismerése, ez egy nagyon fontos kérdés, mert kiderült számunkra már a projekt keretein belül elvégzett kutatás során is, de oktatók tapasztalatából is nagyon tisztán látjuk, hogy sajnos a nők, a párok nincsenek tisztában a saját termékenységükkel kapcsolatosan, nem tudják értelmezni a testük által leadott jeleket. Szeretem azt a példát mondani, hogy ha az embernek korog a gyomra, akkor azért úgy tudja, hogy az mit jelent, tehát hogy kellene valamit enni esetleg, még hogyha olyan jelzéseket ad le a szervezete, mint hogy nyák, vagy esetleg egyéb olyan tüneteket tud megfigyelni, amik a ciklussal, a hormonális változásokkal összefüggésbe hozható, akkor általában így fogalmuk sincs, hogy akkor ez most mit jelent. És erre épül egy orvosi irányzat is, amelyik tiszteletben tartja és értékelni tudja, hogy egy nő az, aki a legtöbbet el tudja mondani a saját ciklusáról. Tehát vannak olyan nőgyógyászok és endokrinológusok, akik ezzel is tudnak kezdeni valamit, ezzel az információval, amit adott esetben azok a nők, akik figyelik a ciklusukat, számukra biztosítani tudnak. Úgyhogy ez egy nagyon szerteágazó, sok tényezős projekt. Már említettem itt a kutatást, említettem ugye a cikluskövetés oktatását, az oktatók képzését, az orvosoknak a továbbképzését. Úgyhogy igen, ez nagyon tág és széles projekt.
Ez mennyivel ad többet, vagy ad mást, hiszen amikor már általános iskolások voltunk abban a korban, akkor már kaptunk erről mi is tájékoztató anyagokat, kis naplót, amiben ezt lehet vezetni, például a nők esetében. Mennyivel ad ez többet? Tehát mennyivel lehetünk ettől a programtól tudatosabbak?
Én azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ön nagyon szerencsés, hogyha kapott ilyen információt, mert hogyha abból indulok ki, amennyi az én tudásom volt érettségi után, tehát hogy én mondjuk bölcsész irányba mentem el, tehát nyilván nem annyira mélyedtem el ebbe a témába, de nekünk, amit biológiából tanítottak, hát az nagyon-nagyon kevés volt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy amikor mi oktatóként különböző néven, de mondjuk mi bevezető előadásnak tartjuk azt a legelső előadást, amikor elmondjuk a pároknak, vagy a nőknek, akik érdeklődnek, hogy minden hogy működik a szervezetünkben, és ezt hogy tudjuk nyomon kísérni, akkor rengetegen úgy jeleznek vissza, hogy hú, ezt mi miért nem tanultuk? miért nem kötelező ez az iskolában, miért nem tudtam én ezt eddig a feleségemről. Ilyen nagyon alapvető dolgokat, hogy mondjuk mielőtt egy nőnek megjön a menstruációja, egy kicsit esetleg ingerlékenyebb, és akkor a férjek is felsóhajtanak, hogy hát igen, de fogalmunk se volt eddig, hogy ennek mi az oka, és mennyire összefügg a női ciklussal.
És akkor ez egyfajta könnyebbséget is jelent, tehát enyhíti egy kicsit azt a feszültséget, amikor mondjuk családalapításban van valaki, hogy kicsit jobban megismerik egymás testének a működést.
Abszolút, ez nagyon felszabadító számukra, mert egyrészt tisztába kerülnek azzal, hogy nem csak egy pont egy napra kell koncentrálni az egyik létet, ha éppen gyermekáldásra vágynak, hanem megtanulják, hogy igenis, a hímivarsait akár 3-5 napig is életképes, megfelelő környezetben, és megtanulják, hogy mi az a megfelelő környezet, tehát melyek azok a napok, amikor az együttlétet időzítsék, és remélem, hogy nem sokaknak árulkozok el azzal titkot, hogy ez nem feltétlenül a 14. napra esik, ugyanis a nőknek a ciklusa nagyon-nagyon különböző hosszúságúak a ciklus első fele, tehát az ovulációt megelőző szakasz, aztán ott van a luteális fázis, ugye, amit az ovuláció utáni szakasznak is nevezünk. Az egy viszonylag állandó hosszúságú szakasz. Tehát minden nő, aki megismeri a saját ciklusát, az tudja, hogy neki nagyjából ilyen egy-két napos eltéréssel milyen hosszú ez a második szakasz. Ez tulajdonképpen az alapja a cikluskövetésnek, hogy van a ciklusunkban egy olyan szakasz, amit ugye befolyásol a külső környezet, a stressz, az életmód, és van a ciklusunknak egy olyan szakasza, ami pedig viszonylag állandó.
Tehát akkor amivel többet adhat ez a program, az egyrészt tényleg az odafigyelés, a szervezetünk jelzéseinek jobb felismerése, illetve beazonosítása, másrészt a személyre szabottság.
Abszolút, igen, tehát meg kell tudni megfigyelni, tehát ez is egy külön tanulási folyamat, hogy csinálom a megfigyeléseket, és utána ezt hogy jegyzem, és hogy értelmezem. Tehát ehhez képeztünk cikluskövetési oktatókat, akik személyesen tanítják meg a nőknek, a pároknak, hogy ezeket a jeleket hogyan figyeljék meg, hogyan vezessék, és mi mit jelent pontosan az ő esetükben. Tehát ez is az egyik nagy rácsodálkozás, amikor párokkal beszélgetünk, hogy ja, hogyha nekem nem 28 napos a ciklusom, attól még mondhatjuk azt, hogy rendszeres. Hát persze, hogy rendszeres, tehát ennek nem az a paramétere, hogy 28 napos egy ciklus. Tehát mindenképpen érdemes mindenkinek megtanulni, mert akár szeretnének kisbabát, akár nem, a saját hormonális egészségükről kapnak egy nagyon értékes információt, amit ha arra kerül sor, akkor akár meg tudnak osztani orvossal is, ha olyat lát a nő, akár a nő, akár az oktató, akkor egyértelműen tehát jelezzük, hogy fú, hát itt ezzel kapcsolatban lehet, hogy foglalkozni kellene, és elmenni endokrinológushoz vagy nőgyógyászhoz.
Említette az oktatókat, ők kik? Erre külön kellett kiképezni Magyarországon oktatókat, mert mondjuk a védőnők, a szakorvosok ebben nem tudtak segíteni?
Biztos vannak olyan védőnök, sőt az oktatók között is vannak védőnők, tehát hogy sok védőnőt képeztünk, és most is képzünk, de ilyen mértékben orvosok, védőnők nem ismerkednek meg anyákkal, mint amennyire a bármelyik cikluskövetési módszer oktatója tisztában van. Ez egy egyéves képzés, amit a nők elvégeznek, nem kell hozzá egészségügyi végzettség, és az anatómiai alapoktól értelemszerűen lehet. Mi nem vagyunk orvosok, tehát nem olyan mélységig ismerjük, de ezt a részt viszont nagyon, nagyon jól megismerjük. A képzés, ahogy mondtam, egy év, annak van egy elég intenzív, mély elméleti része, és utána gyakorlat.
Hány párról beszélgetünk most? Tehát hányan vesznek részt ebben a projektben?
Nem csak mi kezdtük az oktatóknak a képzését, tehát 20-20x éve Magyarországon jelen vannak a különféle cikluskövetési módszerek oktatói, tehát gondolok itt a Billings-ovulációs módszerre, a Creighton módszerre, akik már évek óta tanítják, tehát kis létszámban voltak jelen, viszont a projekt során fölismertük, hogy azért jó lenne, a több nő lenne, nő vagy férfi is akár, lenne képes oktatni a pároknak a saját ciklusuk megfigyelését. Mert azért azt kell tudni, hogy amikor egy párnak tanítjuk, hogy hogy csinálják a megfigyeléseket, hogy hogy jegyezzék ezt a saját kis táblázatukban, ez azért egy másfél órás konzultáció, tehát nincs az az orvos, akinek erre ideje van, ezért mi kvázi az orvosok alá dolgozunk. A projekt során 30 főt képeztünk ki cikluskövetési oktatónak, 3 különböző módszer oktatóit képeztük, a Williams-ovulációs módszer, a Creighton módszer és a FemHealth módszer. Tehát összesen most a projekt első fázisának az eredményeként 30 új oktató került Magyarországra, vagy 30 új oktatója van Magyarországnak. Ezek a módszerek tulajdonképpen ugyanazon alapulnak, tehát a nő biológiáján, hormonális működésén, a ciklikus működésén, és a különbség tulajdonképpen a módszerek között abban van, hogy pontosan melyik hormonális jelet figyeli meg, és milyen intenzitással, és hogy vezeti, tehát ilyen fontos, de nyuansznyi különbségek vannak, és éppen ezért szoktuk azt mondani, hogy tulajdonképpen mindenki megtalálhatja a saját ízlésének és életmódjának és személyiségének megfelelő módszert. Katolikus Szeretetszolgálat projektje révén vagy projektjén belül létrehoztuk a www.cikluskövetés.hu honlapot, amin szerepeltetjük a Magyarországon elérhető összes módszer nagyon sok oktatóját. Van egy nagyon szép ilyen interaktív térképünk, amin módszer szerint is, meg elhelyezkedés szerint is megtalálhatók a különböző oktatók, akik fölkereshetők, akár arra, hogy szeretnének, hogyha egy pár mondjuk szeretné megismerni a ciklusát, és szeretné elsajátítani valamelyik módszert, akár hogyha azt szeretnénk, hogy egy előadást megtartson az illető. Az fontos tudatosítani magunkban, hogy ugye a termékenységtudatosság az az egészségtudatosság része, hogy képbe kerülünk, hogy mi történik a szervezetünkben, hogy ez normális-e, hogy mi az, ami eltérés még belefér, és mi az, ami nem. Viszont vannak olyan párok, akik kifejezetten ezt az információt arra használják, hogyha szeretnének kisbabát, akkor a termékeny napokra időzítik az együttléteket, viszont hogyha éppen olyan élethelyzetben vannak, hogy el kell kerülniük a várandóságot, akkor meg azokat a napokat kihagyják, úgymond. És akkor azokban a napokban vannak együtt, amikor tudják magukról 100%-osan, mert 100%-osan lehet tudni, hogy most termékeny vagyok-e vagy sem. Úgyhogy ez mindenképpen érdemes tudatosítani, hogy 3 ok miatt találkozunk mi a párokkal. Vannak azok a párok, akik így az egészségtudatosságuk részeként szeretnék tudni, hogy mi történik, vagy ez főleg olyan lányok, akik egyedülállók, vagy még jegyesek. A másik csoport az, aki szeretne kisbabát, a harmadik csoport, aki elkerülni szeretné a várandóságot.
Schaffler Orsolyát, a Katolikus Szeretetszolgálat által koordinált természetes gyermekáldás projekt szakmai vezetőjét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A témáról a műsor további adásaiban is szó lesz, érintett házaspárok, oktató, orvos mondja el tapasztalatait, véleményét. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Iváti Zsuzsa, viszont hallásra!